Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, mobilitás, félig meddig elektromobilitás, az Aerofleet MHC Mobility haszongépjármű üzletágának kereskedelmi igazgatója Halmos Zsolt a beszélgető társam ezúttal a telefonon keresztül. Szerbusz Zsolt, még egyszer.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, szerbusz.
Néhány hónapja találkoztunk itt személyesen a stúdióban, akkor az elektromos furgonokról, az újdonságokról beszéltél. Mi itt meg Lakatos Gergellyel legfőképpen azért ebben a sorozatban flottáról beszélgetünk, de személyautókról beszélgetünk leginkább. Úgyhogy most menjünk össze a te területedre, a haszongépjárművekhez, tehergépjárművekhez, vagy kamionokhoz. Nézzük akkor, hogy ez a piaci szegmens, ez hogyan változott az elmúlt időszakban. Hát az biztos, hogy most aktualitása van ennek a diskurzusnak, mert hogy most van a kiszállítások dandárja, meg majd most jön a következő hetekben, hónapokban, ugye Black Friday, meg karácsony, úgyhogy hemzsegnek mindenhol az áruszállító kis, meg nagyobb tehergépkocsik, tehergépjárművek.
Hát azt gondolom, hogy egy érdekes időszak mögött, és még érdekesebb időszak előtt állunk. Ugye az elmúlt időszak a haszongépjárművek területén teljes mértékben megváltozott, és ugye a helyzet az mondhatni kaotikussá vált. Ugye ez a drasztikus áremelkedés, ami ugye nagyjából mindenhol tapasztalható, ugye ez elérte a teherautókat is, és olyan áremelkedés van, amire korábban senki nem számított, csak érzékeltessem a dolgot. Addig, amíg egy 3,5 tonnás teherautó, tehát azokat a furgonokat, amiket az utakon látunk, B-kategóriás jogosítványjal lehet vezetni, ugye gyakorlatilag bárki vezet.
Még én is, igen. Köszi. Igen.
Tehát amit jellemzően, amit te is említettél, a
kis dobozos furgonok, igen.
Így van. Azoknak az ára mondjuk egy 6-6,5 millió forintról egy-két évvel ezelőtt, gyakorlatilag 10 millió forint fölé emelkedett az ára. És ugye Magyarország egy érdekes helyzetben van, mert ugye ugyanez az áremelkedés, ami mindenhol tapasztalható, az nálunk is megvan, de van ugye egy második faktor is, és ez az árfolyam, az euró árfolyam, mert ugye nem sok teherautót gyártanak Magyarországon, mindent külföldről hoznak be, és emiatt az árfolyam egy nagyon nagy hatással van a járművek árára. A következő probléma a járművek elérhetősége, tehát az, amikor korábban egy-két hónapos szállítási határidővel, most 3-4 hónapos szállítási határidővel, vagy akár készletről tudtunk teherautót vásárolni, ez teljesen megszűnt. Tehát ha rendelünk autót, több dologgal kell szembesülni, aki rendelni szeretne autót. Hát egy, nincs autókészletem. Kettő, maga a kereskedés és a gyártók nem tudják megmondani, hogy mikor, milyen felszereltséggel, mennyiért szállítják le azt az autót. Tehát a bizonytalanság az nagy, hogy ebben a helyzetben mi, mint flottakezelő próbáltunk előre gondolkozni, és mi ugye rendelünk saját készletre járműveket. Mi tavaly novemberi rendelésű járműveink most érkeztek meg. Tehát,
egy év csúszással, igen.
Gyakorlatilag igen. Tehát ezeknek a járműveknek egyébként így is meg kellett volna érkeznie tavasz végén, de most kezdtek el becsöpözni ezek a járművek. Szóval 2023 még azt gondolom, hogy elég bizonytalan lesz a haszongépjármű piacon is. Várjuk, hogy mi a következő.
Azt akartam csak közbevetni, azért volt ez a csend, mert azt mondom, több szempontból is bizonytalan a helyzet. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy végül is ugyanúgy ki van szolgáltatva a piac most itt ezeknek a tényezőknek, mint a személygépjármű kategóriában. Ugye? Tehát ugyanaz kell elképzelni.
Szinte teljesen ugyanaz. Természetesen ugye egy teherautó az helyenként ugye ezek egyszerűbbek is tudnak lenni.
Ezt akartam gondolni, vagy mondani, hogy hát kevesebb chip kell bele, csak halkan akartam ezt megjegyezni. De sokkal nyilván nem, de azért harmadával...
Sokkal nem, igen. De ugye nem már csak azért, mivel mindenki ugye a sofőrök kényelmét is keresi már, és az hogy tud többet nyújtani, hogy tud jobbat adni, ugye ebben a munkaerő hiányos helyzetben azért a tehergépjárműveket is egyre inkább azért lesznek személyautósak, olyan tulajdonságaik vannak, amik a személyautóban is megtalálhatók. Természetesen nem annyira éles ez a dolog, mint a személyautóknál, de azért itt is van chiphiány. Például nekünk járműveket rádió nélkül szállítottak le, mert amikor rendeltük, egyszerűen nem lehetett. És a rádióban tudták, hogy olyan chiphiány lesz, hogy rádió nélkül fognak, gyári rádió nélkül. Természetesen belekerült utolagos rádió, csak gyári rádió nélkül hozták. az autókat.
De ez a 3,5 tonnás kategória, ez nagyon népszerű, ugye? Mert ahogy mondtad, nem kell hozzá speciális jogosítva, nem kell tahográf, nem kell speciális engedélyek, és inkább még azt is hallottam szolgáltatóktól, futárcégek is mondják egymásra persze, hogy az inkább jól megpakolják, tehát fölpakolják, vállalják a kockázatot, de nem nagyobbat, nem 5-7 tonnást vásárolnak, vagy vásárolnának a partnerek. Akkor viszont adódik az, hogy ha nem nagyon van a piacon, akkor a flotta kezelők lehetőségei azok megnőnek, mert akkor a bérlés az erőteljesebben jön szóba, nem? Ha nekem mindenképpen szükségem van áruszállítás, és nem kapok a piacról ilyen gépjárművet, akkor előbb jön a bérlés gondolata, mint mondjuk békeidőben, amikor telítve volt a piac.
Hát most sok témát érintettél egyszerre, ami érdekes. Ugye kezdeném az elejéről. Ami valóban igaz, 3,5 tonnás teherautóknál nincs tahográf, tehát nincs vezetési idő. Gyakorlatilag ez ugye a veszélye is. Korlátlan vezetéssel lehet használni ugye a járműveket. Nincs benne, ugye a tahográf az 90 km/órában maximalizál. Nem lehet gyorsabban vezetni, 3,5 tonnás autót lehet gyorsabban vezetni. 3,5 tonnánál ugye a súlykorlát, a járműnek az ösztömege 3500 kg lehet. Ezekre azért és vannak kezdeményezések és vannak szabályozások, amiket be akarnak vezetni. Nyilván ez nem egyszerű, mert nagy a népharag ez ellen, de tervezik ugye azt, hogy a 3,5 tonnánál is bevezetik a tahográfot.
Igen.
Tehát ott is lesz vezetési idő, ott is lesz.
Sőt, ezt meg is lebegtették néhány hónappal ezelőtt, akkor meg is ijedt a piac.
Tolják,
igen, igen.
Tolják mindig, mert volt már exakt dátum,
igen,
amikor be akarták vezetni, de ezt tolják, aztán most levették a napirendről, tehát változik ez folyamatosan. A súlyokra azt tudom mondani, hogy egy járműnél úgy néz ez ki, hogy van egy önsúlya, van egy raksúlya, és ugye így alakul ki az ösztömeg. Ez ugye 3500 kg. Attól függ, hogy mivel pakoljuk meg, milyen áruval, viszonylag könnyen, vagy kevésbé könnyen lehet elérni ezt a tömeget. De azért ma már azért vannak súly ellenőrző pontok,
igen, ahol gyakran
a járműveknek a tömegét, és büntetnek. Tehát azért ezzel
van benne kockázat. Pánik,
de persze azt is tudjuk, hogy sokan bevállalják ezt a fajta kockázatot.
Bérlés, talán ez volt még, ugye?
Így, még nem, pont arra akartam rálépni. Igen, tehát nekünk ez egy mindig a válságban egyébként és a bizonytalan időszakban a bérlésnek és a flotta kezelésnek a szerepe az megnövekedik. Mi, ahogy említettem, az MHT Mobility-nál készülünk és készültünk arra, hogy járműveket rendeltünk be előre, és így készletről gyorsan tudjuk az ügyfeleket kiszolgálni. A teherautó az egy olyan szegmens, hogy az egy haszongépjármű. A nevében is benne van, azért veszik az emberek, hogy valamilyen tevékenységet, hasznot termeljenek vele. Tehát ez nem olyan, mint a személyautó, hogy még egy évet el tudok benne ülni, elvezetem még egy évig, jó lesz az még egy évig. Ha amikor az cserére, vagy kiesik az üzemből, az probléma az adott vállalkozásnak. Tehát teherautóra és teherautó cserére mindig szükség lesz.
És akkor, amikor a bérlők most egy új szereplőként, bérlőként jönnek hozzátok, akkor milyen időtávban gondolkoznak? Vagy egy picit fordítsunk, mert engem nagyon érdekel, hogy a piac most hogy gondolkozik, mik a kilátások, mik az elvárások, hogy mennyire optimisták, vagy mennyire pesszimisták. Tehát ha most valaki bérelni akar egy ilyen haszongépjárművet, 3,5 tonnásot, akkor általában mi a tipikus? Fél év, egy hónap?
Hát az ügyfeleknek több kategóriája van. Van, aki tényleg egy kicsit óvatosabb, és nem mer, mondjuk a hosszú távú szerződést nem mer vállalni, és rövid távot keresi, rövid távon keres megoldást, de vannak olyan ügyfelek, akik természetesen hosszú távra is, és bízik a jövőben, bízik a munkájában, és előrefelé idézőjelben mondom ezt, hogy menekül, és hosszú távú szerződést köt. Tehát mind a két ügyféltípus megtalálható, mindenre van megoldás.
Nincs most tendencia akkor, hogy mifelé tolódik el, ugye? A piac, mert csak erre lettem volna
igazából. Igazából tendencia nincsen, mindkét ügyfél ugyanúgy megtalálható.
Felépítmény, ez még egy izgalmas dolog, emlékszem még annak idején, még fiatalabb koromban csináltam ilyen beszélgetéseket, még gyártókkal is, és tudom, hogy hányféle millióféle felépítmény van, ahányféle szakma, annyiféle felépítmény létezik békeidőben egy-egy ilyen haszongépjárművel. Nyilván most ebben is kompromisszumokat kell kötni a vállalkozóknak vagy a partnereknek, mert nem csak a típus vagy a felszereltség, de mondjuk akkor a felépítmény variációs lehetősége is nyilván szűkebb, csökkentettebb.
Hát én nem is azt mondom, hogy szűkebb, mert nagyjából elérhető minden. Az egy kérdés, hogy az adott felépítményhez van alapanyag, van-e megfelelő mennyiségű panel, megfelelő mennyiségű acél, azért ebből lehet esetleg probléma. De ahogy említetted is, tehát itt a lehetőségek tárháza az korlátlan. Tehát ugye lehet Magyarországon, ugye most már kicsit 3,5, de aztán kicsit följebb is megyek, 3,5 tonnában ugye legelterjedtebb a furgon. Tehát az a kategória, amit látunk, hogy egy zárt dobozos furgon, tehát nem egy alvászpusz felépítmény, hanem ez a legelterjedtebb, egy zárt dobozos furgon. Nyugat-Európában, más országokban jóval elterjedtebb egy alváz, és arra bármiféle kisebb doboz, ponyva, hűtődoboz, szigetelt doboz, alumínium doboz, bármiféle doboz, ponyva, mivel azok jobban, alapvetően jobban pakolható. Ezt nehéz megmondani, hogy Magyarországon, ezt őszintesek én sem tudom, hogy Magyarországon miért ennyire terjedt el a furgon, és miért nincs ennek az alvázas verziónak nagyobb térnyerése. De ez tény, hogy a furgon jobban elterjed. Gyakorlatilag, ha följebb lépünk, 7,5 tonna, 12 tonna, 16 tonna, 18 tonna, mindent lehet. Tehát itt már lehet variálni azt, hogy fülkeméret, mekkora fülkével, disztribúciós feladatokra használjuk, és városba szeretnénk használni, vagy megyünk hosszabb távra, ahol már a sofőrnek a kényelmét is előtérbe helyezzük, hogy ő már esetleg benne tudjon aludni a járműben. Tengelytávokban rengeteg variáció van, doboz méret felépítményekben. Ezeknek ugye van egy olyan korláta, hogy mekkora lehet az adott járműnek a mérete. Tehát egy nyerges szerelvénynek is megvan a szabványban a mérete, magassága, szélessége, annál csak külön engedéllyel lehet eltérni, de ugye az ritka.
Picit kérdezhetlek a múltkori szerelemről, az elektromos tehergépjárművekről, hogy esetleg azóta mi történt, mert amikor mi erről beszélgettünk itt a stúdióban, akkor azt mondtad, hogy már a teszt darabok futnak tulajdonképpen a városban, mert lehet őket látni, és ugye ez volt az érdekesség, hogy nem csak a gépjármű volt elektromos hajtású, hanem a hűtő, doboz, láda, ugye a kaszni, az is elektromos volt. Tehát nincs pöfögés, nincs szennyezés, ott a helyszínen tisztán elektromos az a haszongépjármű. Van már valamilyen tapasztalat, mert amikor beszéltünk, akkor pont a hatótávot, meg a feltöltési időt, pont ezt próbálgatták a partnereitek.
Igen, van már vele tapasztalat, láttam már számokat, természetesen jóval jobb, és kifizetődőbb az elektromosnak a használata, itt ugye a bérleti díjjal kompenzálva is. Hogy rátérjek az elektromos járműveknek a használatára és elérhetőségére. Ugye maga az a nyomás ugye a elektromos átállásra Nyugat-Európában nagyon erős. Ott ugye annyi elektromos járművet adnak el, hogy akár vannak olyan országok, ahol 60-70-80%-ban csak elektromos járműveket adnak el. Nálunk ugye ez a nyomás még nincsen meg, illetve az a támogatás, ami azonban az országokban megvan, az nincsen meg. Nálunk az aránya 2-3%-ra tehető. Teherautókban is egyre több elektromos teherautót adnak el. A nagy nyugati cégek azért rendelnek, pontosan a kiszállító cégek egyébként egyre több elektromos autót rendelnek, amit az elején érintettünk, de azért még az elérhetősége és az ára miatt nem igazán elterjedt Magyarországon. Ugye a mi projektünk is, amit említettél, ő is egy nagy magyarországi élelmiszerláncnak a járművei. Ők is ugye ezt egy ezt jelleggel indították el velünk. Az eredmények azok kifejezetten biztatóak. Én bízom benne, hogy az üzletláncnak a tulajdonosai meghozzák azt a döntést, hogy további járműveket rendelnek.
Egy utolsó dolog, hogy azt mondtad, hogy ugye most potyognak be azok a 3,5 tonnás tergépelművek hozzátok az Airfleethez, amiket tavaly novemberben kellett volna megkapjatok. Nyilván most a piac azért nálatok is máshol lecsap ezekre a darabokra. Mi történik aztán? Tehát látszik-e az ellátási láncokban valami rendeződés? Mert egyébként más területeken nem, tudom, de itt mit ígérnek most a kereskedők? Hogyan lesz majd a szállítás?
Hát ez gyártója válogatja. Valahol lehet 2023-ra járművet rendelni, és ígérik azt, hogy 2023 év közepén megérkezik. Vannak olyan gyártók, ahol már 2023 teljesen betelt. Azért mondtam az elején én is, hogy a 2023 még egy, én azt gondolom, hogy a bizonytalanság éve lesz. Nem feltétlenül tudjuk, hogy mit és mennyiért fogunk tudni megrendelni és megkapni. Ebben a helyzetben egy nagy biztonságot jelentenek a flottakezelők, vagy azok a cégek, akiknek vannak járműveik. kereskedésekben nem nagyon jellemző, és nem nagyon lesznek járművek, még ugyanúgy elérhetőek, idézően mondom a polcról.
Nagyon szépen köszönöm. Halmos Zsoltál beszélgettem, az Aeroflit MHC Mobility haszongépjárműzletek kereskedelmi igazgatójával. Köszönöm szépen, Zsolt.
Én is köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.